Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkéval úrunk-e mai vasárnap délelőttön ezen a helyen. Azzal az igével, amit írva találunk Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első levelében, a második rész 13-tól 16-ig terjedő verseiben. Istennek szent ígéjét Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első leveléből, a második rész 13-tól 16-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint az Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Mert ti atyám fiai, követői lettetek az Isten gyülekezetének, amelyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivel hogy ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok a zsidóktól, akik megölték az Úr Jézust is, és a saját prófétáikat, és minket is üldöznek, és az Istennek nem tetszenek, és minden embernek ellenségei, akik megtiltják nekünk, hogy a pogányoknak ne prédikáljunk, hogy üdvözüljenek, hogy mindenkor betöltsék bűneinket, de végre utolérte őket az Isten haragja. Eddig tart az írott ige. Kedves testvéreim, Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első levele egyes biblia kutatók szerint az Új Szövetségnek a legkorábbi írata. Krisztus után 50-ben írta az apostol a ma is létező görögországi városban lakó keresztényeknek, a tesszalonikinek hívják, akkor Tesszalonikának hívták. Személyes levél, és ez a különlegessége ennek a levélnek, hogy valami olyan bensőségesség szólal meg, ha valaki olvassa a református bibliaolvasó kalauz szerint az Új Szövetségben, mostanában ezt a levelet olvassuk. Szóval valami olyan személyesség van benne, ami a fejezet elején, itt a második résznek az elején így is beszél az apostol róla, ami a szülő-gyermek viszonyban van. Itt van egy olyan nemzedék, amely talán még emlékszik arra, hogy mikor elkerült az iskolába, akkor leveleket szokott hazaírni. Vagy talán férfiak még emlékeznek a hadkötelezettségre, mikor ott voltak a hadseregbe, és akkor írtak haza papírra szépen levelet, szóval nem háromszavas gyors üzenetváltások, hanem mikor az ember leült, és akkor nyugodtan a szívét kiöntötte, elmondta, hiszen abban a nagy idegenségben, ami én magam is átéltem, a férfi embernek egy ország más vidékén, netán egy másik nyelvi kőzegben az idegenséget jelentette a levélváltás, a hazaiakkal, az otthoniakkal való beszélgetés, mégiscsak valamit hozott, és valamit elültetett az embernek az élet. Ilyen ez a levél is, testvéreim, amelyből ma egy részletet hallottatok. És megszólal benne ez az egymásra hagyatkozásnak semmihez sem fogható, vagy semmihez sem hasonlítható bizalma. Az, hogy mit tett az apostol a tesszalonikai gyülekezetért, és a tesszalonikai gyülekezetben ennek a második résznek az első 12 verse meséli el. Olvassátok el otthon, hogyha kíváncsiak vagytok erre, ha majd hazamentek, és felkelti a figyelmeteket ez a mai igehirdetés, hogy mi az, amit az apostol megtett a tesszalonikaiakért, és a tesszalonikaiak között. Ezt ő elmeséli. És a most általatok is hallott bibliai részben, itt a 13-tól 16-ig terjedő versekben pedig azt, hogy a tesszalonikaiak mit tettek és hogyan fogadták azt az evangéliumot, azt az ige hirdetést, amit az apostol elvitt közéjük. De nem csak róluk, az akkori első századi keresztényekről szól, testvéreim, ez a ma hallott bibliai ige, hanem rólunk, és a rólatok, akik most itt vagytok, és akik talán később fogják hallani éppen gyülekezetünk honlapjáról visszahallgatva ezt az igét. Mert akik hallgatják az igét, mint Isten szavát, akár még az is megtörténhet, ami megtörtént a tesszalonikai gyülekezetnek az életében. Hogy valami különlegessége lesz a létnek. Kiegészítem, különlegessége lesz a keresztény létnek. Mert hogy dobálózunk a szavakkal, hogy Európa keresztény, meg nem keresztény, meg félig az, meg félig nem, meg elfelejtette örökségét, meg nem felejtette el, meg jön a nagy veszély, és felszámolja a mi kultúránkat. De testvéreim, mi a keresztény életnek a lényege? Az, hogy esetleg valahol, valamikor megkereszteltek minket, ez nagyon fontos dolog. Egy jel és jegy van az életen, azoknak az életén, akiket megkereszteltek. Vagy talán akiknek most még vágyuk van, nincs ott ez a jel és a jegy, de ott van valahol mélyen, hogy mégiscsak jó lenne ehhez a közösséghez tartozni. De tegyük fel újra, testvéreim, a kérdést, mert nagyon is provokatív, és ugyanakkor pedig válaszra vár, hogy mi a különlegessége a keresztény létnek. Az, hogy a keresztények okosabbak, ügyesebbek, sikeresebbek, vagányabbak, messzebbre mernek nézni, kockázatvállalóbbak? Vagy netán a mai Magyarországon derűsebbek és gondtalanabbak? Látszik valami a keresztény élete? Van valami töblete? Vagy pedig azok között, akik az Istenhez tartoznak, és akik nem, igazából kívülről alig-alig, vagy talán semmi sem látható különbség. És azt mondja az apostol, hogy tesszalonikaiak, ti abban vagytok különlegesek, hogy amikor én elmentem hozzátok és beszéltem hozzátok, akkor ti nem úgy fogadtátok ezt az igét, mint egy embernek a beszédét, hanem úgy, mint az Isten szavát. Ti nem az embert láttátok, hanem az ige mögött láttátok a Krisztusban minket szerető Istent, a titeket szerető Istent. Tudjátok, hol kezd hatni az Isten igéje, testvérei? Ott, ahol az igét valóban az Isten beszédeként fogadják. Ugye van ez a kifejezés, nagyon szerettem, hogy jól beszélt a pap, vagy éppen rosszul. Testvérem, a pap nem azért beszél, mert beszélni kell, bár ugye van a mondás, hogy a kutyát meg a papot a szájáért tartják, hanem azért, mert az Isten igéjét szeretné élővé tenni. Azt az igét, amely beleírhatott ebbe a könyvbe. Fehér lapokra, fekete betűkkel, a Bibliába. Régi nyelven, ami bele van kódolva. Ezt kell kibontani, élővé tenni, máivá. És azt mondja Pál apostol, hogy amikor én hozzátok mentem és vittem, akkor még nem volt meg az új szövetség, csak az Ószövetség. De azt mondja, amikor vittem hozzátok az Istennek igéjét, akkor ti nem úgy fogadtátok, mint egy embernek a beszédét, hanem úgy, mint az élő Istennek az igéjét. Tesszalonikaiak nem csodálkoztak rá, hogy lám-lám jött a nagy sztár, a celeb, Pál apostol, aki már elindult Jeruzsálemtől, és itt már, ugye ez a második térítői útján van, már kétszer végigjárta a fekete tenger, illetve a földközi tengernek a partvidékét is, és lám jött a nagy sztár, úgy várjuk, mert hallottuk, hogy ott a másik városban is milyen jól szerepelt. És nem csodálkoztak úgy rá, hogy úgy szeretnénk ezt a nagy embert látni, ezt a nagy apostolt. Hanem Pál apostol azt mondja, hogy épp abban van ti tesszalonikaiak, a ti hiteteknek a mélysége, hogy nem emberi beszédet hallottatok tőlem, hanem az Istennek, az élő Istennek az igéjét. Mert a Bibliában benne van, testvéreim, Isten. És az Isten kijelentése a Szentírás. De még ennél teljesebben is eljött az emberekhez, az egyszülött fiúban, Jézus Krisztusban, akiben testé lett az Isten szeretete, és eljött és vállalta Isten az ő fiában az emberekkel való közösséget, a sorsot, vállalta a szenvedés legmélyét, a kereszten. Vállalta a halált. Értitek? Az Isten vállalta velünk még a halál közösségét is. Hogy aztán harmadik napon feltámaszta az egyszülött fiút, hogy tovább vigye az övét, és megmutassa azt, hogy ő még a halálon is, az élet legnagyobb ellenségén is győzelmes úr. Csak mit olvasunk a János evangéliumának az első fejezetében, az úgynevezett prológusban? Az, hogy az ige megjelent, az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. És azok, akik befogadták, hatalmat adott nekik, hogy az Isten fiai legyenek. De hiába jött el Krisztus, még őt se fogadták be. És tudjuk, hogy az igét ma sem fogadják be nagyon sokan. Sokak számára egy régi dolog, ami a templomokba beszorult, és úgy beszélnek róla, meg néhány nagy ünnepen elővesszük. De a tesszalonikaiak úgy élik meg, mint az élő Istennek jelenlétét. Mert testvéreim, a kijelentés nem záródott le. Nincs bele korban, bele szorítva a Szentírásba. Krisztus nagyobb a Szentírásnál, Krisztus nagyobb a világnál, az Isten nagyobb annál, mint amit mi fel tudnánk fogni. És mert nem záródott le az Isten kijelentése, éppen ezért megszólal mindig az élő Istennek az igéje. Mert az ige az nem emberi beszéd. Természetesen, formálisan hozzá van kötve az emberi szóhoz, hiszen mi emberek így tudunk egymással kommunikálni. Ha én bejönnék ide, testvérek, és negyed órán át kedvesen mosolyognék a prédikáció helyett, biztos, hogy szép lenne, csak nem tudom, hányan lennének a Krisztus szeretetéről jobban meggyőződve. Értitek? Tehát azért mondom ezt az élő, megfogható hasonlatot, hogy Isten a szót akarja felhasználni. A beszédnek azt a formáját, amit használunk, a nyelvet, ami édes anyanyelvünket. Hogy az ő akaratát mégsem az emberi szóban, vagy az emberi szóra hagyatkozva, egy kicsit többel a lélekre hagyatkozva, de mégis csodálatos módon a nyelvet, mint eszközt felhasználva eljuttassa a szívünkig, és eljuttassa a tudatunkig. Mert ma nagy kísértés a kereszténységben is, testvéreim, amit a világban látunk, hogy az emberek ilyen egyszeri benyomásokat, hangulatokat szeretnének maguknak. És azt mondják, hogy én jól éreztem magam, vagy nem éreztem jól magam. Az Isten igéje ennél többet szeretne. Az Isten igéje szeretne valamit megmozdítani bennünk. Életté formálni az ő jelenlétét. Néhányan ott voltak a gyülekezetben, most csütörtök este volt itt a Zagóra Sport és Művelődési Házban egy nagy keresztény dzsembori, 1200 ember körülbelül ott volt. Ez az a nap címszó alatt, ahol magyar és angol könyvzenei együttesek léptek fel, és megszólaltak, és érdekes volt figyelni, hát többnyire ugye a keresztény egyházakhoz kötődő emberek voltak a jelenlévők, nem tudom, mert hát én is kevesebbet ismertem, mint amennyit a jelenlévők közül. Mert olyan érdekes volt nézni, hogy a kereszténységet mennyire nyomja ez az idézőjeles komolyságnak a hagyománya, amikor elkezdtek játszani ezek a fiatal vagy fiatalos zenekarok, akkor olyan nehezen oldódtak fel az emberek. Én is kísérleteztem néhányszor, és nem adom fel, nem önmagáért, hanem a jókedvért, hogy egy-egy poénos történetet elmond az ember, és valahogy nem jön át. Az emberek félnek mosolyogni rajta. Az úgy nem való az ige hirdetésbe. Nem tudom miért. Értitek, hogy mennyire nyom bennünket az, hogy feloldódjunk, valóban szabadok legyünk az Isten lelkének a jelenlétében. Akár abban a szóban, ami emberi ajkak által formálódik, de mégiscsak az Isten beszédévé válik közöttünk. Testvéreim, az Isten sokkal gazdagabb annál, mint hogy egyszer és egyféleképpen szóljon csupán az emberhez. Ezért szükségeltetik az imádság, szükségeltetik az ének, szükségeltetik a szó, szükségeltetik a csend. Szükségeltetik az orgona, és ti is tudjátok, minden hónapban egyszer megszólal itt a gitár és a billentyű és a dob. Mert az Isten sokféleképpen lehet dicsérni. Tesszalonikában nem attól ájultak el, hogy jött hozzánk a, ahogy már említettem, a nagy sztár, a nagy ige hirdető, a nagy apostol. Hanem attól, hogy az élő Istennek beszéde ott volt, megszólalt, és életet adott. És honnan tudjuk ezt, hogy valóban az élő Isten beszédeként hatott az apostoli bizonyságtétel? Hát onnan, testvéreim, hogy ezt maga az apostol mondja el róluk. Mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadtátok az Istennek általunk hirdetett beszédét, és nem úgy fogadtátok, mint embernek beszédét, hanem mint az Isten beszédét, ami valósággal az is, amely munkálkodik ti bennetek, akik hisztek. Hát Pál apostol meglátta a tesszalonikaiak életén, hogy ti nem egy emberi beszédet hallgattatok csupán, igen, a szó az az volt, hanem az élő Istennek szavát. De nem csak innen, hogy az apostol meglátta rajtuk. Mert miért látta meg az apostol rajtuk? Azért, mert olyan lett az életvitelük. Olyan lett az Istenhez való viszonyuk. És azt mondja, hogy ebben ti tesszalonikaiak is, ugye egy görögországi városról beszél, hasonlóak vagytok a jeruzsálemi ősgyülekezethez. Mert titeket is itt Tesszalonikában a sajátjaitok úgy kezdenek gyűlölni, ahogy ott Jeruzsálemben a zsidók gyűlölik az őskeresztjéneket. Lám-lám, ti is a Krisztus nevéért szenvedtek itt ebben a városban, de titeket nem tántorít el semmi mégsem ettől az igazságtól. Mert ti követői lettetek, testvéreim, az Isten gyülekezetének, amelyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivel hogy ugyanúgy szenvedtek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok a zsidóktól. Szóval, testvéreim, nagyon sokszor egy ilyen kicsi várakozás van a keresztényekben, hogy ez a világ, ha elismerné, hogy mi olyan jó keresztények vagyunk, vagy valaki, akkor ő vállon veregetne, hogy ej, milyen jó fiúk vagytok ti, meg jó gyerekek, hogy ti ilyen hívő keresztények vagytok, és mit kapnak helyette? Azt, hogy a saját nemzetbéliek, meg a saját kortársaik elkezdik őket egy picit hátrább sorolni, kikönyökölni. És nem elismerik azt, hogy mégiscsak egy istenes életet éltek, hanem úgy frocizni, megjegyzéseket tenni. Igen, testvéreim, ez a keresztény élet, és nem keseríti el sem Pál apostolt, sem a tesszalonikaiakat. Hát ha Krisztusért ez jár, akkor ezt vállaljuk fel. És ebben a vállalásban tudjuk, hogy Isten mindig mellettünk van. Sőt, lehet, hogy pontosan ez jelzi, hogy az élet jó úton megy. Mert nem embereknek akar megfelelni a Krisztus követő ember, vagy az emberi elvárásoknak, hanem az Isten elvárásának. Csak ennek van egy nagy ajándéka, testvéreim, az ember életében. Az, hogy az embernek sem ebben az időben, sem egy későbbi időben soha nem kell meghasonulnia önmagával és az ő lelkiismeretével. Tegnap este láttam egy döbbenetes dokumentumfilmet az ötszörös olimpiai magyar öttusázóról, Balczó Andrásról, a név talán ismerős. A legtöbb olimpiai, magyar olimpiai aranyat nyert öttusázóról van szó, ötöt egymás után. És ez a portréfilm az 1970-es években készült. Testvéreim, ajánlom mindenkinek megnézni, mert aki azt mondja, hogy nem lehetett hitet vallani, nézze meg ezt a filmet. És nézze meg, hogy mi az, amikor egy fiatal ember magára maradva, szó szerint így van, azt mondja, én nem magamért futok most már, hanem azért a közösségért. amely velem együtt fut, és én nem hagyhatom őket cserbe. És felkínálják neki a kanadai meg az olaszországi lehetőségeket, akkor hasonlíthatatlanabbul több pénzért. És azt mondja, hogy itthon maradok, mert az egész életemet hitelteleníteni, az, hogyha én elmennék, mert személyesen nekem biztos, hogy jobb lenne. De akik velem futottak és bíztak bennem, mivel találnák szembe magukat? És ehhez az igazságához ragaszkodik, és kinyomják egészen a peremre. Nagyon érdekes a kornak az analízis, ami benne van, az a cinizmus, ami az 1970-es évek Magyarországa. Volt ott ám arctestvéreim, érdemes megnézni. És akkor elvonul, tudjátok mit visz magával? 4 könyvet. Ő is így sorolja a Bibliát, a 40 prédikátor című Moldova könyvet, József Attila és Ady Endre verseit. És ez a 30-as fiatalember, akkor még nincsen családja, azt mondja, hogy ezt az igazságot nem tudom, mert ha feladnám és elárulnám, akkor önmagammal hasonulnék meg. És van egy mozzanata, és ezzel nem is szeretnék többet mondani. Már akkor 5-szörös olimpiai bajnok. És van egy filmfelvétel valahol a Balaton mellett, ahogy az öttusázók gyakorolnak és ugratnak a lovakkal, és ahányszor levelik az ugrató rudakat, ő az 5-szörös olimpiai bajnok egész nap megy, és fogja a rudakat, és rakja vissza. És akkor megkérdi a végén, illetve ennek a napnak a szünetében a riporter, hogy nem lealacsonyító ez a munka egy 5-szörös olimpiai bajnoknak. Hogy rakosgatja vissza a fát. És azt mondja, nem. Mert én ezzel tudok hozzátenni valamit a magyar olimpiai öttusához. És dolgozni ezért ezen a szinten sem szégyen. Szóval testvéreim, vajon az embereknek akarunk-e megfelelni, hogy átjön valami több? És az ember megnézi most 40 év távlatából ezt a filmet, és akkor azt mondja, igen, van az életnek olyan hitele, amit nem kell sohasem újra gondolni. Mert nem az emberek előtt állunk, hanem az élő Isten előtt mindig. Mert valószínűleg Balczó András számára akkor is az ige, a Biblia igazsága, az az Isten beszéde volt. És most is élőként az van az ő életében. Mert ahol Istenben és Istenért élővé válik a szó, ott minden teljes lesz. Ahol az Isten igéje él és hat, ott az élet eseményei nem csak ismétlődnek, hanem hasonlóvá válik a Jézus Krisztus életéhez, és a látszólagos kudarcokon keresztül jut el majd a mennyei atya szerinti megdicsőülésig, a végső győzelemig. És ebben az igében az is benne van, így mondja Pál apostol, nem csak a tesszalonikaiaknak, hanem nekünk is. Na látjátok, ha ti így éltek és ezt az életet élitek, akkor a ti életetek nem csak most van, hanem belekapcsolódik azoknak a nagy bizonyságtételeknek a sorába, ahol az Isten jelenléte mindig hiteles volt, és hiteles is marad. Amen. Köszönjük, hogy az élet beszédével szólaltál meg ma közöttünk, megváltó Jézus Krisztusunk az apostol szavai által. Ó, tedd meg azt a csodát, amire mi emberek nem vagyunk képesek, de benne van a te isteni hatalmadban, hogy szent lelked ereje által ma sokaknak a gondolatába és a szívébe ne a lelki pásztor hangja csendüljön vissza, hanem az életnek igéje, a te mennyei szavad. És ez hívjon megtérésre, ez hívjon új életre, ez hívjon egy olyan minőségi létre, amelyben bátran nézhetünk vissza arra, amik voltunk, akik voltunk, ahol tévedtünk, ahol bűnöket hordoztunk, de ahol látjuk előre is a kegyelem útját, kegyelem lehetőségét az életünkbe, immár megújulva a te szentbeszédedben, hiszen te azért jöttél fiatban Jézus Krisztusban, hogy nekünk bűnbocsánatot hozz, új életet ajándékozz, és így küldj el a reménytelenségből a reménységbe. Csupán ezt a világot való beszűkült látásunkból a mennyei látásra. Így áld meg bennünket, és így szentelj meg. Így légy velünk, és azokkal, akik ma nem lehettek itt közöttünk. Betegeinkkel, elesettjeinkkel, özvegyekkel, árvákkal, tényfergőkkel, még a hitetlenekkel is. Ebben a városban, ebben az országban, a mi népünk között, és ebben a világban is. Légy jelen, és szólj, fiadért a Krisztusért, a ránk következő csendben is.